szerencséjük lesz-e vagy nem, azt majd meglátjuk. A mai témakörünk valahol a műtárgy hidraulikát készíti elő, tehát mindenféle, a vége már az lesz, hogy mindenféle műtárgyakkal fogunk foglalkozni, tehát a végén már olyanokat is emlegetni fogok, hogy és kiskörén ilyesmi van, vagy tehát ilyesmi. De ahhoz viszont, hogy kisköréig eljussunk, ahhoz viszont a legelején kell kezdenünk, tehát amivel kezdjük, az a kis nyíláson való kifolyás. Nyíláson való kifolyás, és abból is kezdjük a kicsivel. Tehát... Ebből két szót írtam fel a táblára. Az egyik az, hogy kicsi, a másik meg az, hogy nyílás. Kezdjük az, hogy milyen nyílások lehetségesek. Nyílás! Van egy edény, benne víz. Tehát edény és benne víz. Lehet a fenekén nyílás. Tehát a víz itt folyhat le. De kiukadhat az edény az oldalán is, tehát itt a nyílás, akkor ő egy oldalnyílás lesz. De az is lehet, hogy itt az egészen lent, de oldalon. Na, az oldalán folyik ki a víz, a mederfenéken. Ezt viszont kis nyílásnak tekintjük, de ezt viszont úgy hívjuk, hogy a zsiliptábla alatti kifolyás. És ez már valahol kisköre fele kacsingat. Ott valami ilyesmi van. Nos, ez lenne a nyílás, hogy mitől kicsi a nyílás. A nyílás mindig a fölötte levő vízborításhoz képest kicsi vagy nagy. Fölötte levő vízborítás, tehát ez a nyílás fölötti vízmennyiség. Ha a nyílás ezen vízborítás 10%-ánál kisebb, akkor a nyílás kicsi. Ha viszont nagyobb, akkor a nyílás nagy. Miért fontos ez nekünk, hogy kicsi vagy nagy a nyílás? Hát, hogyha itt nem lenne nyílás. Ha lerajzoljuk a hidrosztatikai nyomóerőt, magyarán a háromszöget, akkor ebből meg tudjuk mondani, hogy a nyílás környezetében mekkora a nyomás. Ha a nyílás kicsike, akkor egy nyomásértékkel tudunk dolgozni, nyomás vagy nyomásmagasság értékkel tudunk dolgozni. Ha viszont a nyílás nagy, akkor olyan mértékben változik a nyomás, nyomásmagasság a nyílás mentén, hogy azt már figyelembe kell vegyük, tehát nem lehet azt mondani, hogy itt egy pontban van egy darab átlagos nyomás, és az a nyomás kergeti ki a nyíláson a vizet. Tehát körülbelül ennyi a jelentősége. A légierődöt találtak? Nos, tehát akkor ezzel tisztáztuk azt, hogy nyílás fölötti vízborítás a nyílás méret 10-szeresénél nagyobb, akkor a nyílás kicsi. Most fordítva fogalmaztam meg, tehát a nyílás fölötti vízborítás a nyílás magasság 10-szeresénél nagyobb, akkor a nyílás kicsi. Ha viszont a nyílás fölötti vízborítás kisebb, mint a nyílás magasság 10-szerese, akkor viszont a nyílás nagy. Most akkor ez a nyílás, a zsilipnyílás, az lehet kicsi is, meg nagy is. Fenéknyílás, az azért ott nincs jelentősége. Tehát a fenéknyílások esetében nincs jelentősége a dolognak, mert a nyílás mentén akármekkora is a nyílás, a nyomás állandó, mert hogy ez egy fenéknyílás. Tehát körülbelül ennyi lenne a lényege annak, hogy kicsi-e vagy nagy. A következő, tehát abban maradunk, hogy kis nyílás, tehát nyílás magasság, vízborítás az A, az kisebb, mint a vízborítás tizede. Állandó nyomással dolgozhatunk. Na, ebben az esetben a kérdés az az, hogy mekkora vízmennyiség folyik ki a tartályból. Tehát mekkora víz folyik itt ki. Ehhez megint egy valamit még tisztába kell tegyünk, hogy mindehhez a mekkora víz folyik ki kérdésre egyelőre csak úgy tudunk válaszolni, hogyha állandó az utántöltés. Akkor mekkora folyik ki? Annyi folyik be, amennyi ki. Tehát egy állandósult állapot, ez a vízszint állandó, ez a vízszint nem változik, ez egy dinamikai egyensúlyi helyzet. Tehát egyensúlyban van a rendszerünk. Majd a következő lépés az lesz, hogy mitől kerül egyensúlyba, hogy tudjuk egyensúlyba hozni, de az majd a következő lépés lesz. Egyelőre az egyensúlyi helyzetet nézzük meg, tehát állandó utántöltés, állandó kifolyás. Hát akkor a válasz annyi, hogy annyi folyik ki, amennyit beleengedtünk. Na jó, de akkor mennyi az annyi? Ehhez két dologgal kell megint csak tisztában legyünk. Az egyik az az, hogy ha mondjuk ezt a nyílást egy kicsit nagyobb acskában megnézzük, ezt a nyílást kinagyítjuk, akkor oldalfal, és én direkt éles szélűnek is rajzoltam, valami ilyesmi lesz, és ezen valahogy így fog kifolyni a víz, tehát a nyílás méretnél a kifolyó vízsugár kisebb lesz. A nyílás méretnél mindenféleképpen a kifolyó vízsugár kisebb lesz. Akkor lenne ugyanakkora, mint a nyílás méret, ha itt ez egy lekerekített, teljesen lekerekített nyílás lenne, mert ez a szélső áramvonal, ezt a szélső áramvonalat akkor a nyílás kivezetné, de így nem. Itt ez a szélső áramvonalnak itt egy 90 fokos kanyart kéne bevennie, amit egy áramvonal nem tud bevenni, csak a Katona bácsi tud balra átot csinálni, az áramvonal nem tud. Ezért aztán lekerekíti, és egy kicsit összeszorul a vízsugár. Összeszorul a vízsugár, és ezért aztán a kilépő vízsugár keskenyebb lesz, mint a nyílás. Itt lesz egy legkeskenyebb szelvénye, amit úgy hívnak, hogy kontrakciós szelvény, és hogyha a nyílás méret A, akkor nyilvánvalóan a kontrakciós szelvényben a vízsugár mérete ennél kisebb lesz, mondjuk AC, ami egy kontrakciós tényező szorozva a nyílás méret. Nyilvánvalóan a kontrakciós tényezőnek egynél kisebb számnak kell lennie. Itt az A-t én függőlegesen rajzoltam, de ez gyakorlatilag a teljes kétdimenziós méretet jelenti. Tehát itt már szelvényterületet értek az A alatt. Tehát ez itt szelvényterület, ez is itt szelvényterület. Ez az egyik. A következő dolog ezek után, hogy most fordítva lesz a nyílásunk, alkalmazzuk a Bernoulli egyenletet erre a
tortára.
És határozzuk meg, hogy mekkora a hozam. Hát, a hozam meghatározásához egy dolgot már tudunk, hogy a hozam az szelvényterület szer sebesség. Szelvényterület szer sebesség, itt most a szelvényterületet kisával írtam elég szokatlan módon. Szelvényterület szer sebesség. A szelvényterületet, hogyha mondjuk a folytonosságot ide a kontrakció szelvényére írjuk föl, akkor a szelvényterületet már tudjuk, mert AC, tehát akkor már itt csak a kontrakciós sebességet kéne kiderítenünk, hogy mekkora. Hogy mekkora a kontrakció szelvényében a sebesség. No, hát ehhez viszont most már tényleg kell a Bernoulli egyenlet. Méghozzá egy olyan Bernoulli egyenletet írunk föl, hogy a tartály felszíne és a kontrakció szelvénye közé. Egy apróságot még bekottázok, a nyílás tengelyének a mélységét a felszín alatt. Írok egy Bernoulli egyenletet, méghozzá úgy, hogy a Bernoulli egyenletben az áramlás irány szerinti felső szelvény a tartály lesz, az áramlás irány szerinti alsó szelvény a kontrakció szelvény lesz, a viszonyítósík, ahonnan a geodéziai magasságot mérem, az viszont a lyuktengelye lesz, így aztán geodéziai magasság tartályban a nagy H, vagy kis H, bocsánat, nyomás magasság a tartály felszínén, tartály felszíne levegőn van, tehát P0 per gamma, sebességmagasság a tartály felszínén. Ennyi. Geodéziai magasság a kilépés kontrakció szelvényében nulla. Nyomásmagasság légkörivel megegyező, nyilvánvalóan, mert itt már a vízsugár a szabad levegőn van. Azt, hogy itt a vízsugáron belül némileg eltér a légköritől a nyomás, azzal nem foglalkozunk. A vízsugár felszínén alul is, felül is légköri, hát akkor itt belül a kis eltérés nem veszük figyelembe. Sebességmagasság kontrakció szelvényében éppen a keresett sebességünk, és veszteségmagasságunk van még. Veszteségmagasságot viszont hogy számoljuk? Úgy számoljuk, hogy veszteségtényező szorozva a követő sebességmagasság, ahol itt a követő sebesség nyilvánvalóan a kontrakciós sebesség lesz. Végső soron ez a veszteség, ez olyan, mint egyszerre lenne belépési és kilépési veszteség is. Belépés, mert tartályból belép a csőbe, de azonnal ki is lép a csőből. Tehát ez egy valami ilyen jellegű veszteség. Nos, hát a tartály mérete a nyílás méretéhez képest sokkal nagyobb. Ha a tartály mérete sokkal nagyobb, mint a nyílás mérete, akkor a tartályban, tartály felszínén a sebesség sokkal kisebb, mint a nyílásban a sebesség. Hogyha azt még négyzetre emeljük, és utána elosztjuk 20-szal, akkor abból nem igen marad semmi, tehát magyarán ő elhanyagolható. Nyilván légköri nyomással egyszerűsíthetünk, és innentől kezdve a kontrakciós sebesség egyszerűen és könnyen kifejezhető. És ennyi. Sebességünk megvan, akkor megfejtettük a feladatot. Erről a sebességről egy szót mondanék. Ha ez itt nem lenne, tehát nem lenne itt a veszteségtényező, Ez egy ismert sebesség önöknek, a H magasságból szabadon eső testnek a sebessége. Stimmel? Tehát a H magasságból szabadon eső testnek a sebessége, ennyi. Annyiban nem ugyanaz, hogy nem szabadon esik, hanem vízben, tehát folyadékban süllyed, tehát azért aztán némi módosulás kerül. Ezt a kifejezést fivel szokták jelölni, és ő a sebességtényező. Ő olyan nagyon, nagyon nem kicsike, mindenféleképpen egynél kisebbnek kell lennie, de elég közel van az egyhez, éppen emiatt az 1 per 1 plusz akármi miatt, elég közel van az egyhez, egy olyan 0,95-98 körüli érték a sebességtényező. Ezek után összerakjuk a tudományunkat, és behelyettesítjük a folytonosságba, a Q egyenlő A szor V-be, hogy kontrakciós tényező szor nyílásméret szor sebességtényező szor gyök 2G szer H. Még ezt a két mennyiséget össze is szokták vonni egy darab vízhozam tényezőnek, tehát a kettő együtt szokott egy műnévre hallgató vízhozam tényező lenni, és hát ennyi lenne a válasz a legelső kérdésünkre. Ennyi lenne a válasz, hogy ekkora a kifolyóhozam. Néhány apróságot hadd tegyek hozzá. Itt azt feltételeztem, hogy a tartály szabad és nyílt, tehát ott nincs valamilyen zárt légtér, valamilyen légköritől eltérő nyomással. Abban az esetben, hogyha ott valami zárt légtér van, és valami légköritől eltérő nyomás, és úgy próbáljuk kifolyatni a nyíláson a vizet, akkor nyilvánvalóan ide nem a légköri nyomást kell írni, hanem az itteni valódi tényleges nyomást, tehát a valódi tényleges nyomást, és akkor az egyik oldalon megjelenik a tartálybéli nyomás, itt meg bennmarad a légköri nyomás, kettőnek a különbsége az a tartálybéli túlnyomás lesz osztva gammával, azaz a tartálybéli túlnyomásnak a nyomás magassága, ami hozzáadódik ehhez a H-hoz. Tehát abban az esetben a túlnyomás nyomás magasságát, tehát a légköritől eltérő résznek a nyomás magasságát kell figyelembe venni. És mi van akkor, hogyha itt nincs légtér, de nyomás alatti mondjuk csővezetékről van szó? Tehát mondjuk egy ilyen csővezetékről van szó, amiben ekkora a nyomásmagasság, akkor ez a H nincs, viszont van önmagában csak túlnyomás. Ennyi. Ennyi az egész, és így már csőrepedést is tudnak számolni. Csőrepedésen kifolyó vízmennyiséget is meg tudják határozni. Hasznos dolog. Nos, a következő dolog, amit itt emlegettem már, hogy mindez, amit én elmondtam, ez akkor igaz, hogyha egyensúlyban van a rendszer, tehát amibe az ki. Amibe az ki. Mi van akkor, hogyha nincsen egyensúlyban a rendszer, tehát ha ez nem így igaz, akkor a vízszint a tartályban elkezd változni. Nyilvánvalóan olyan irányba kezd el változni, hogy ez az egyensúly fönnálljon. Tehát, ha mondjuk túl sok folyik ki, akkor le fog csökkenni addig, amíg a kifolyó nem lesz túl sok. Ha viszont túl kevés, akkor meg fog emelkedni annyira, hogy a kifolyó víz megnövekedjen, tehát beálljon az egyensúlyi helyzet. Gyakorlatilag ennek a leírása pofon egyszerű, mert tartálybéli térfogat időbeli megváltozása be- és kifolyó vízmennyiségek különbsége. Ennyi az egész. Most a kifolyó vízmennyiség különbségéhez pedig be tudjuk írni a hozamot, és aztán tartályalak függvényében ez az integrálni kell, és az már tartályalak függvényében elvégezhető. Amit én itt szeretnék hangsúlyozni, hogy nem fogjuk elvégezni, mert egyszerű esetre lehet csak megoldani, ami elméletileg az egyensúlyi helyzet beálltához elméletileg függőleges falu tartály esetén végtelen hosszú idő kellene. Tehát elméletileg ez kellene, azért a tapasztalatok azt mondják, hogy ez nem egészen így működik. Egy bizonyos idő után gyakorlatilag olyan kicsi már a változás, hogy nem vesszük észre. Lehet, hogy van változás számszakilag, de azt mi már nem vesszük észre. Az onnan ered, hogy valami logaritmus lesz benne, és a logaritmus az úgy szépen be tud simulni a végtelen közelében. Tehát gyakorlatilag ennyi lenne a lényege. A következő dolog, amit még a kisnyílásokkal kapcsolatban el kell mondjak, hogy egy pillanatra visszajövök ide, ez a mű, ez mekkora? Hát ez a mű akkor, hogyha én egy ilyen éles szélű nyílást vizsgálok, akkor ez a mű egy olyan 0,6 körüli. Részben a kontrakció, részben pedig a veszteség. Dominánsan azért a kontrakció, mert a veszteség miatti csökkenés az annyira nem sok. Hogyan tudom én a kifolyó vízmennyiséget módosítani? Hát úgy, hogy a kifolyásnak kedvező kilépési viszonyokat alakítok ki. Kifolyásnak kedvező kilépési viszonyokat alakítok ki, és ebben van egy talán szokatlan dolog, egy furcsaság, hogyha én megfelelő hosszúsággal egy ilyen kis csőtoldatot toldok a kifolyáshoz, több víz fog kijönni. Elég meglepő, de így van. Ennek egyszerű az oka. Jön itt ez a szélső áramvonal, beveszi a kanyart, így. Ez is jön a szélső áramvonal, beveszi a kanyart, és aztán itt telcelvénnyel kifolyik. No de! Akkor, amikor ezt a kanyart, tehát ezt az éles irányváltást nem tudja követni az áramvonal, akkor itt ki fog alakulni
egy ilyen gyűrű alakú holtér, itt a kétoldali holteret látszik, de ez végső soron egy ilyen gyűrű alakú holtér. No de, ebben a holtérben visszaállítás nincs, itt szépen körbe-körbe áramlik a víz, miközben itt a víz folyik kifele. Itt, ezen a részen azért a kiömlő vízsugár néha egy kis vízrészecskét magával ragad. Minek hatására, ahogy itt fogy a víz, légkörinél kisebb nyomás fog kialakulni, tehát itt légkörinél kisebb nyomás fog kialakulni, minek hatására viszont, hát a víz se szamár, ha itt kicsi a nyomás, akkor megpróbálja jobban kitölteni a helyet. Tehát ennek megfelelően kevésbé húzódik össze. Az itteni szívás miatt kitágul a vízsugár, kevésbé húzódik össze, tehát kisebb lesz a kontrakció. Tehát ebben az esetben a mű az nőni fog az eredetihez képest. A kontrakciós tényező nőni fog. Milyen hosszú legyen a csőtoldat? Hát olyan hosszú, hogy éppen ezt a leválást holteret beérje, ha túl rövid, tehát ilyen rövid, akkor ez az egész jelenség nem tud kialakulni. Ha túl hosszú, tehát ilyen hosszú, akkor viszont veszítünk a surlódással. Ha be tudjuk lőni pontosan a csőtoldat hosszát, akkor ezt a vízhozamtényező növekedést, ezt ki tudjuk használni, és ennek megfelelően mindösszesen a vízhozamtényező körülbelül egy olyan 0,8 fölé föltornázható. Ehhez viszont az kell, hogy körülbelül a csőtoldat hossza a lyuk átmérő, tehát a cső átmérő háromszorosa legyen. Ha ez így működik, akkor éppen nagyjából fönnáll az az eset, amit én itt zölden lerajzoltam, és amitől meg tudjuk növelni a kifolyó vízmennyiséget, ha éppen azt akarjuk. Mondjuk egy csőrepedésnél nem akarjuk. Ott pont az a jó, ha minél nehezebb a kilépés. Végül is, ha tovább szeretnénk növelni, akkor még azt is megtehetjük, hogy így lekerekítjük a csőtoldatot. Lekerekítjük a csőtoldatot, tehát fölkínáljuk az áramvonalnak az irányváltozás lehetőségét, nem pedig rákényszerítjük egy hirtelen irányváltozásra, és ilyen lekerekített csőtoldat esetében akár 0,9 fölé is, 0,95 körülire is föl lehet tornászni a vízhozamtényezőt. Hát körülbelül ennyi lenne a kis nyíláson való kifolyás. Kis nyíláson való kifolyás. A következő, amit még egy szóba kell hozzak, az az, amikor a tartályból nem levegőre, hanem szomszéd tartályba megy át a víz. Akkor mi történik? Tehát egy tartály, állandó utántöltés, másik tartály, állandó elfolyás. Ja, itt a kettő között kell legyen egy lúk. Ezzel az esettel már megismerkedtünk. Tehát amikor tartályból levegőre, tartályból szomszéd tartályba, ott viszont megint csak azt a Bernoulli egyenletet kell fölírjuk, mondjuk erre a viszonyítósíkra, de itt ebben az esetben a Bernoulli egyenlet bal oldalán ennek a H1-nek kell szerepelnie geodéziai magassággyanánt, a Bernoulli egyenlet jobb oldalán meg ennek a H2-nek kell szerepelni, mint geodéziai magasság, mert itt tartálytól tartályig írjuk a Bernoullit. Tartálytól tartályig írjuk a Bernoullit, és ebből végső soron annyiban változik a sebesség. Annyiban változik a sebesség egész egyszerűen, hogy a szintkülönbség kerül, tehát a hozam már itt mindent összepakolva, nyílásterület, gyök, 2 G-szer, és én már egyszerűen és lustán csak delta H-t írok. Tehát túl sokat nem változik a szintkülönbség. Szintkülönbség, illetve nyomásmagasság különbség. És hogyha ezt ebben az egészben megszokják azt, hogy mindig a nyomásmagasságok különbsége az, ami a nyíláson átkergeti a vizet, akkor utána akár a csőrepedést, akár az egyik tartályból a másik tartályba való átfolyást, akár egyszerűen a tartályból való kifolyást, akár a fürdőkád leűrülését, mindet tudják számolni. Ennyi a lényeg tehát, hogy nyomásmagasság különbség kell szerepeljen itt a gyök 2G alatt. Ennyi lenne. Nos, akkor az utolsó, amit még szünet előtt kisnyílással megoldunk, az egy nagyon egy további, hát ennek már komoly gyakorlati jelentősége van, komoly vízépítési műtárgyak ilyenek, a zsiliptábla alatti kifolyás. Tehát ott jobb fönn a fenéken való kifolyó vízsugár, ami megint csak ugyanez, tehát az elv, alapelv teljesen ugyanez, azaz, most innen folytatom, ha azt mondják utána, hogy túl sok újat nem fogok mondani ezekhez képest, akkor teljesen igazuk lesz. Egy függőleges áramlási akadály. Itt már én nem azt mondom, hogy tartály, hanem azt mondom, hogy ő a tiszató. Elég nagy tartály. Ő pedig a kiskörei vízlépcső, nem egészen ilyen, hanem íves, de hidraulikailag nagyjából ugyanez, és itt alatta folyik ki a Tiszának az ővize. Természetesen itt is kialakul a kontrakció, de itt már csak itt vízmélységben foglalkozunk vele, tehát a nyílás, a nyílásnak a mérete az a mederszélesség, tehát a táblára merőleges méret, szorozva a nyílásmagasság. Nyilvánvalóan itt is ki fog alakulni a kontrakciós víz mélység itt már, tehát nem vízsugár, hanem vízmélység, ami itt is természetesen a függőleges nyílásméret szorozva egy kontrakciós tényezővel. Ezen kontrakciós tényező minden rendes hidraulika könyvben táblázatosan benne van, tehát ez egyszer rendben megvan. Azaz a Q egyenlő A kontrakciószor V kontrakcióból a kontrakciós terület az szelvény terület szer kontrakció, azaz szélesség szer nyílásszor kontrakciós mélység, akkor már csak a kontrakciós sebességet. Tehát ebben a szelvényben a sebességet kellene kihámoznunk. Ahhoz viszont megint csak jön Bernoulli, ide a felvíz és a kontrakciós szelvénye közé. Kontrakciós szelvénye közé, tehát akkor jön a Bernoulli, ami viszont, hogyha én azt mondom, hogy egyrészt ő a viszonyítósíkunk, tehát minden mélységet innen mérünk, másrészt a felvíz oldalon. Másrészt a felvíz oldalon a vízmélység az nagy H, akkor a geodéziai magasság a nagy H, sebességmagasságot, hát, ja, bocsánat, előbb a nyomásmagasság. Nyomásmagasság természetesen légköri. Sebességmagasságot akár figyelembe is vehetem az érkező sebességgel, de nem mindig szoktam figyelembe venni. Egyenlő. Geodéziai magasság a kontrakció szelvényében, az a HC mélység. Nyomásmagasság a légköri, sebességmagasság kontrakciós, és utána megint csak itt van a veszteségmagasság. Ő megint csak kiesik. Ezt a sebességmagasságot elég sokszor el szokták hanyagolni. Néha figyelembe veszik, néha nem. Olyan túl sok jelentősége nincsen. Most hanyagoljuk el. Ebben az esetben tök ugyanarra a képletre jutunk, mint ott, azaz a sebesség csak éppen itt most felvízi vízmélység, kontrakciós mélység jelenik meg. Na hát, ezek után azt mondja, hogy A-szor, picit átrendezve írom, ez természetesen megint csak ugyanaz a fi sebességtényező. Hát ennyi. Ennyi lenne a zsiliptábra alatti kifolyás. Annyi van bonyolultabb, hogy ott egy szál területet vettem, itt pedig szétszedtem lyukmagasságra és műtárcélességre. Ezt a kettőt néha megint csak össze szokták vonni egy tényezőbe, de ritkábban. És ez viszont már megint a nyomásmagasságok különbsége, avagy vízmélységek különbsége. Tehát már megint nem mondtam semmi újat. Ennél többet hirtelen kisnyílásról én nem szándékozom maguknak mondani. A következő dolgunk a nagynyílás lesz. Egy olyan negyed óra szünet múlva.
Jó helyen van, köszönöm szépen.
Kollégák, akkor folytatjuk a nagynyílással. Nagynyílással, nagy fenéknyílásról nincs mit mondanom, ugyanúgy kezelendő, mint kis fenéknyílásnál, mert ott nem változik a nyomás magasság, tehát ott nem kell figyelembe venni azt, hogy mekkora az a nyomás, ami a nyílás melyik részén, hogyan kergeti kifele a vizet. Tehát nagy oldalnyílásról kell beszéljek. Nagy oldalnyílás. Nagy oldalnyílás tehát, itt a víz, és lesz olyan áramvonal, ami itt. Lesz olyan áramvonal, ami itt. És lesz olyan áramvonal, ami valahogy így talál bele a lyukba. És aztán valahogy kilép a nagy nyíláson. Hogy milyen a nyílás alakja, ezt most már figyelembe kell vegyük. Eddig én azzal nem foglalkoztam, azt mondtam, hogy luk. Azt mondtam, hogy luk, és egy A betűvel jelöltem a teljes területet. Itt most, hogyha ezt a nyílás alakot megnézzük, tehát hogyha a nyílást kivetítem ide, akár egy ilyen krumpli is lehetne a nyílás alakja. Miért ne lehetne? Egy biztos, hogy a különböző vízmélységekben a nyílás méret változik, nyílás szélesség változik. Tehát elsőre is nagyon fontos azt mondanom, hogy a nyílás B szélessége függ attól, hogy a nyílás milyen mélyen van a felszín alatt. Mert ha csak ilyen mélyen van a felszín alatt, akkor ilyen széles, ha mélyebben van, akkor itt mondjuk keskeny. Tehát mindenféleképpen fontos az, hogy a nyílás méret függ a felszín alatti mélységtől. Egyszer. Másodszor. Nyílás felső élét jelölöm én H1-jel, és a nyílás alsó élét jelölöm H2-vel. Nyilvánvalóan a nyílás magasság az a H. Ezek után én azt mondom, hogy nem a teljes nyílást vizsgálom, hanem vizsgálok egy keskeny részt a nyílásban, mondjuk ezt a keskeny részt vizsgálom a nyílásban. Ezt a keskeny DH vastagságú részt, ami itt valójában mondjuk ez a DH vastagságú, DH vastagságú és a megfelelő szélességű rész. Elsőre most csak ezzel foglalkozom. Azt kéne kideríteni, hogy a nagy nyíláson mennyi víz folyik ki. Hát, hogy a nagy nyíláson mennyi víz folyik ki, annyi,
amennyi az ilyen DH vastagságú részeken összesen. Tehát, hogyha én egy ilyen DH vastagságú részt veszek, itt is végig a nyílás mentén, és összegzem a hozamot, abból meg lesz a nyíláson való kifolyás hozama. Na akkor elsőre nézzük meg, hogy ebben a sávban mekkora a kifolyó hozam. Hát erről a sávról mit tudunk? Ez már olyan kicsike, hogy kis nyílásnak tekinthető. Különben ő a nagy nyílás. Ha ő kis nyílásnak tekinthető ez a sáv, akkor egész egyszerűen ebben a sávban a sebességet meg tudom mondani. A sebesség, amit múltkor az előző órán számoltunk, az a fiszer gyök G szer H. Ha ennek a sávnak a felszín alatti mélysége H, akkor a sebesség az a fiszer gyök 2GH lesz. Úgyis, mint sebesség. Kell hozzá még egy szelvényterület. A szelvényterület viszont a DH szorozva B-vel, de nyilvánvalóan itt most oldalról azért kontrakció van, tehát pszíszer B szer DH. És ez lesz a hozam. Ezt azért rendezhetem úgy is, hogy műször gyök 2 G szer B H. Bocsánat, gyök 2 G szer H szor D H. Ez egy nagyon korrekt kis hozam. Tehát a fiszerpsziből lett, ahogy az előbb a mű, és a többi pedig itt van. Nos, ez egy ekkorka kis sávra igaz. Na de ekkorka kis sávot innentől idáig annyit csinálok, amennyit akarok, meg amennyi fér H1-től H2-ig, azaz végül is a teljes hozam, ebből az integrálból fog kihámozódni. Azaz, ennyi az egész. Ha tudnám, hogy hogyan változik a nyílás szélessége, ha tudnám, hogy hogyan változik a nyílás szélessége, és azt le tudnám írni, akkor be is tudnám végezni az integrált. Akkor könnyen egyszerűen el is tudnám végezni az integrált. Például, ha mondjuk azt mondom, hogy állandó a nyílásom, azaz valamilyen ilyen négyszög nyílásom van, hát akkor egész egyszerűen Q egyenlő, ő is állandó, meg ő is állandó, műszer gyök 2G-szer B-szer integrál H, DH, H1-től H2-ig, azaz, ha ezt az integrált, könnyen egyszerűen elvégzem, akkor megkapom a kétharmad műször szélességszer gyök 2G-szer H2 a 3/2-en mínusz H1 a 3/2-en összefüggést. Tehát addig, amíg kisnyílás esetén a nyomásmagasság, ahogy ott fönt látjuk, gyökös, nyomásmagasságtól gyökösen függött a kifolyóhozam, nagy nyílás esetén már a 3/2-del. Ennyi a különbség végső soron. Végső soron. A következő dolog, amiről beszélnünk kell ezek után, egy egészen különleges nagy nyílás. Egy egészen különleges nagy nyílás, egy olyan nagy nyílás, amit nem is nevezünk nagy nyílásnak. Mindjárt rajzolom. Itt a nagy nyílás. De a felső éle a nagy nyílásnak magasabban van, mint a vízszint. Azaz, nem ér bele a vízbe. Tehát ezzel gyakorlatilag nincs már mit foglalkoznunk. Addig emeltük, nyitottuk, addig növeltük a nyílást, amíg immáron nem ér bele a vízbe, és ebben az esetben valami ilyesmi fog kialakulni. Mit jelent ez? Természetesen azt, hogy a H2-es mennyiségünk megmaradt, a H1-ünk viszont nulla lett, mert nem ér be a vízbe. Ezek után a H2-t se fogjuk indexel jelölni, hanem végül ezt kapjuk, és már ezt a kettes indexet se vesszük figyelembe, és ezt viszont nem nevezzük nagy nyíláson való kifolyásnak, hanem ezt úgy hívjuk, hogy átbukás. Átbukás, valamilyen az áramlásban alulról elhelyezett akadály fölött átbukik a víz. Ennyi lenne, tehát átbukás. Azt az akadályt, amin viszont átbukik a víz, egyszerűen úgy hívjuk, hogy ő a bukó. Tehát átbukás és bukó. Ezt az összefüggést pedig a bukóképletnek. Rossz lenne tessék gondolni, de mondjuk a hiánya az bukóhoz vezet. Ez EH-ban biztos, de még vizsgán is. Na tehát, ő lenne az átbukás. Ő lenne az átbukás, ami a bukót, műtárgyat bukónak hívják. A bukónak a legmagasabb pontját, ezt úgy hívják, hogy bukó korona. Tehát a korona magassága, tehát bukó korona magasság, korona fölötti átbukásról beszélünk, és ezt a magasságot viszont a korona fölötti vízoszlop magasságot az átbukási magasságnak szoktuk becézni. Ez pedig ez a mű a bukónak a vízhozam tényezője, sőt, szokás még az is, és elég gyakran előfordul, hogy ezt a kétharmad műt egyszerűen M-mel jelölik. Kétharmad műt tehát szokták még ráadásul M-mel is jelölni. Hol helyezhetünk el bukót? Ez lenne a következő. Hát mederben, ha most fölülnézetben mutatom a medret, tehát fölülnézetben itt egy meder, itt elhelyezhetem a bukót.
Egy.
Miért ne? Vízszintet akarok szabályozni, itt nagyobb vízmélységet akarok, ott kisebbet. Hát ahhoz, hogy itt nagyobb vízmélység legyen, magyarán kialakuljon itt a bukónak a felvízát, ide építek egy bukót. Utána arra használom ezt a vízmennyiséget, amire nekem szükségem van. Tehát ez egy lehetőség. Lehetséges, hogy teljes szélességében, de az is lehet, hogy keskenyebb. Tehát nem teljes szélességében, hanem csak egy részét zárom el a medernek, és akkor lehetséges egy oldalkontrakciós bukó. Tehát lehet egy ilyen is, és átbukás, csak itt, így szemből. És akkor ez itt keresztmetszetben így néz ki. De lehetséges olyan is, hogy teljes szélességében van átbukás. Aztán esetleg előfordulhat az, hogy így ferdén helyezem el a bukót, hogyha olyan áramlási viszonyokat akarok kialakítani, hogy ilyen legyen, akkor ilyen bukót is létesíthetek. Aztán, ha ebből a mederből oldalirányba vizet akarok kivenni, akkor itt oldalt. Itt oldalt helyezek el egy bukót, tehát alacsonyabbra építem a meder partját. Itt oldalt elhelyezek egy bukót, egy alacsonyabb parttal, és akkor itt annyi vizet veszek ki, amilyen magasra a bukó koronáját építettem. Ha sok vizet akarok kivenni, akkor alacsony koronával, ha kevesebbet, akkor magasra. Hogyha én most itt rajzolnék egy szelvényt, akkor ez úgy nézne ki, hogy valahogy így. Na, érdekes módon ezt hívják úgy, hogy oldalbukó. Tehát ő az oldalbukó. Aztán, ha van egy nagyobb vízterem, mondjuk egy nagyobb tározó, itt most nem kiskörei méretűben gondolkodom, hanem dobvidéki tározóban, és nem akarom, hogy túl magasra emelkedjen benne a szint, akkor kialakítok egy túlfolyót, egy bukóaknát vagy körbukót, amivel viszont így körbe tud belefolyni a víz. A fölösleges víz így körbe bele tud menni, és akkor őt úgy hívják, hogy körbukó. Miért kör? Mert a bukó koronája kör alakú. Rengetegféle bukó van, nagyon sok mindennek a vízszint szabályozásához használjuk a bukót. Lehetséges az, hogy ez fix koronájú, tehát azt mondom, hogy megépítem ekkorára és ennyi, pontosan ekkora, és ezen nem tudok változtatni, de lehetséges az is, hogy egy alul csuklós acélszerkezettel, szabályozni is tudom az átbukást. Ezt hívják úgy, hogy billenőtábla.
Ezt a szerkezetet
olyan pozitúrába állítom, amelyen
be akarom, tehát ha teljesen fölállítom,
akkor magasabb lesz a bukó koronája, kisebb lesz az átbukás. Ha lefektetem, alacsonyabb lesz a bukó korona, nagyobb lesz az átbukás, tehát nagyobb lesz a hozam.
Ezzel már szabályozni is tudok. A vízépítési gyakorlatban rengetegféle bukó van, meg még ennek jó néhány további változata. A következő dolog, amiről egy kicsit beszélnem kell, a bukó koronájának
a kialakítása. Tehát ez. bukó koronájának a kialakítása az lehet éles szélű. Mit jelent az, hogy éles szélű? Amit már emlegettem az előbb a nyílások esetén is, hogy ha egyszer a bukó koronáját elhagyja a víz, egy pontban leválik a vízsugár a bukókoronától, és magához a koronához, a bukóhoz többé soha semmi köze nincsen. Tehát nem nyomja, nem fekszik rá, nem ér hozzá, és így tovább.
Egy pontban itt leválik,
és akkor ő lesz az éles szélű bukó.
Most ezek azért általában acélszerkezetek. Mozgógátaknál, a mozgógátak mind ilyenek, nyilvánvalóan. Fixgátak esetében, hogyha ezt itt alul befogom,
azért ezeknél a vékonyabb acélszerkezeteknél mindenféle rezgésbéli problémák lesznek, és hogyha én nem akarok szabályozni, tehát valami fixgátat akarok, akkor ezzel az éles széllel csak gond van. Ezzel szemben,
hát már csak az is, mert itt van egy jókora víznyomás, amit meg kell tartania.
Ezért aztán kialakult az, hogy itt van egy légtér. Egy légtér, egy üres. Akkor most ezt miért nem töltöm ki valamilyen szilárd anyaggal? Pontosan itt. Már is lesz egy zömökebb vízsugár alakját követő bukóalakom, amit úgy hívnak, hogy hidraulikus profilú bukó. Tehát ő lenne a zöld, a hidraulikus profilú bukó. Az éles szélű bukókkal van egy nagyon komoly baj. Hogyha nem ilyen a bukónk, hogy két oldalt az átbukó vízsugár alá, tehát ide levegő kerülhet, hanem olyan a kialakítás, hogy itt a bukókorona, itt a meder, és az átbukó vízsugár, pardon, ez a bukókorona, ez a víz, az átbukó vízsugár itt a meder teljes oldalát is lezárja.
Tehát az átbukó vízsugár
itt oldal, fölfekszik az oldalfalra, akkor bizony itt egy teljesen zárt légtér alakul ki. Nyilván, amikor az átbukás elkezdődik, akkor ott légköri nyomás van.
Na de ez az átbukó vízsugár
úgy egyenként egy-két molekulányi levegőt kivisz magával, aminek a vége az lesz, hogy ebben a légtérben légkörinél kisebb nyomás fog kialakulni. Légkörinél kisebb nyomás, és ezt a vízsugarat egyre közelebb húzza be ez a légkörinél kisebb nyomás a bukónak a hátlapjához. A vége az lesz,
hogy ez a vízsugár
fölkenődik a bukó hátlapjára. Laboratóriumban, akik infrások majd fogják csinálni ezt a mérést, meg fogják látni, hogy valóban igaz, rá lehet fektetni az átbukó vízsugarat a bukónak a hátlapjára. Innentől kezdve viszont baj van. Innentől kezdve károsodhat a szerkezet.
Na ezért agyalták ki ezt a kitöltést, a hidraulikus profilú bukót.
A hidraulikus profilú bukóval viszont van egy gond. Addig, amíg a korona itt volt,
tehát az átbukási magasság
ekkora,
addig a hidraulikus profilúnál
magasabbra került a korona, tehát kisebb lett az átbukási magasság. Márpedig hidraulikailag semmi különbség nincsen. Mit lehet csinálni, ha ez kisebb lett?
Valamivel ellensúlyozni kell.
és a művel szokás ellensúlyozni. Tehát addig, amíg egy éles szélű bukó esetében a mű egy olyan, mit tudom én, 0-6 körüli, addig a hidraulikus profilú bukó esetében egy olyan 0,7 körüli érték, 0,7-0,7 fölötti érték szokott lenni. Nos, hát ezek lennének a jellemző bukó alakok. Gyakorlatban azért nagyon sok olyan bukó létesül, ami egy egészen egyszerű gyakorlati szelvényű háromszög alakú keresztmetszetű bukó. A következő dolog, amit még bukókkal kapcsolatban, utolsó előtti dolog, amit bukókkal kapcsolatban el kell mondjak, az az, hogy ne felejtsük el, hogy ez a bukóképlet csak négyszögnyílásra igaz. No, de mi van akkor, hogyha nem négyszögnyílású a bukónk, hanem mondjuk háromszögnyílású? Háromszögnyílású bukó esetén mi a teendő? Hát, nyilvánvalóan itt a háromszögnyílásnál ez a szög lesz a döntő, tehát ez az alfa szög lesz a döntő, és a víztükör szélesség ezen alfa szögtől függ, és az átbukási mindenkori átbukási magasságtól, de az átbukási magasságtól lineárisan. Ez a lényeg, hogy átbukási magasságtól lineárisan függ.
Tehát
B egyenlő valamiszer H. Most nem érdemes részletezni a alfa kör 2 tangense lényegtelen.
Nem is ez a lényeg. Lényeg az,
hogy lineárisan függ.
Ami annyit jelent, hogyha oda a arra a felső képlethez megyünk, akkor a B helyébe,
tehát a Q egyenlő, kiemelve műt és gyök 2G-t integrál
a B helyébe
valamiszer H-t írok, szor H, bocsánat, gyök H, és utána DH. H2-től nyilván nulláig, mert bukóról van szó. DH, DH.
Igen, jól írtam föl. És ebből az fog kijönni,
hogy H az 5/2-en. Egész pontosan, hogyha itt az ember normálisan leintegrálja, 8/15 tangens alfa per 2, ja, a műt azt kihagytam, bocsánat, ször, műször, H az 5/2-en is, még kell egy gyök 2G. De az a lényeg, hogyha lineáris a bukókorona kialakítása, a bukó szélessége lineárisan változik, akkor 1 plusz 3/2 az 5/2 lesz a vízhozam.
Ha mondjuk ez
másodfokú lenne parabola, akkor
2 meg 3
az 5, négy meg három hétkettedes lenne, és így tovább. Ez így megy, tehát végső soron, ha ez viszont mínusz egykettedes lenne, akkor lineáris bukót lehetne csinálni, tehát ki lehet találni, ki lehet törpölni azt a bukóalakot,
amivel
itt nem ötkettedes, hanem a hatvány az egy. Azt hívják lineáris bukónak. Ilyen is van.
Na most
ezek inkább elméleti jellegűek. A gyakorlati jellegű kérdés viszont az,
hogy ha
és mit csinálunk egy trapéz alakú bukó esetében, ami viszont egy gyakorlatban előforduló dolog. Egyszerű, összeadjuk. Ennyi az egész. Tehát
mint háromszögnyílású
plusz, mint négyszögnyílású veszük figyelembe. Tehát két darabból lehet összerakni a hozamát. Nos, az utolsó dolog, amit még meg kell maguknak említenem,
hogy és meddig igaz most, akár ez a bukóképlet,
akár ez az ötkettedes, akár az a háromkettedes, akár melyik, meddig igaz? Egészen addig, amíg
az a víz,
ami itt a bukón átmegy, az a bukó alatti meder szakaszon el tud folyni. Magyarán addig, amíg az alvíz ezt a vízmennyiséget el tudja vezetni. Mit jelent ez? Azt jelenti, itt folytatom inkább, azt jelenti, hogy ha az itt átbukó vízmennyiség akkora, hogy az alvíz, hogy itt közben mi történik, az majd a jövő óra anyaga lesz, azt most nem mondhatom el, de hogy utána az alvíz így el tudja vezetni, addig igaz. Abban az esetben viszont, hogyha az alvíz szintje magasabban van, mint a bukónak a korona szintje, abban az esetben az alvíz, tehát az itteni víz korlátozza azt, hogy fölülről mennyi jöhet át. Fölülről nyilván csak annyi tud átjönni, amennyit az alsó mederszakasz el tud szállítani. Na hát, abban az esetben viszont ebbe a visszaállításba már az alsó szakasz is beledumál. Beleszól, és azt mondja, hogy ne engedj át annyit, te bukó, mert nem bírom elvinni. Ez tipikusan az, amikor kezd kialakulni a városban a forgalmi dugó. Nos, ezt az esetet hívják úgy, hogy alulról befolyásolt átbukás, avagy tökéletlen átbukás.
Nyilván ezt akkor úgy hívják, hogy tökéletes átbukás, avagy szabad átbukás, és akkor ő az alulról befolyásolt, vagy tökéletlen átbukás.
Azt, hogy mennyire befolyásol az alvíz, végső soron nyilván azt fogja megmondani, hogy az alvíz mennyivel magasabb a bukó koronaszint fölött. Ez az E betűvel jelölt mennyiség,
ez mennyivel magasabb, mint a bukó.
Nyilván, ha E nulla, akkor szabad az átbukás.
Ha E megegyezik
az átbukási magasságunkkal, tehát E egyenlő H-val, akkor mi van? Akkor bizony az van,
hogy az alvíz
semmilyen vizet nem képes továbbá magába fogadni, elszállítani, magyarán áll a víz.
Tehát magyarán
az E
az
innentől idáig változhat. Minél nagyobb az E, annál kisebb lesz az átbukó vízmennyiség.
És hogyha
kettő megegyezik, akkor nem tud folyni a víz, mert a víz csak lefele tud folyni. Rossz szokás. De ez így van. Hogy hogyan tudjuk mindezt kicsit számszerűsítve megfogalmazni? Úgy, hogy csak tapasztalati úton,
a csakot azt azért idézőjelbe téve, méghozzá úgy, hogy
először az ember mindenféleképpen kiszámolja a szabad átbukást, tehát minthogyha nem lenne alvíz. Kiszámoljuk a szabad átbukást,
majd pedig
a befolyásolt átbukáshoz a szabad átbukást egy számmal megszorozzuk.
Egy
számmal.
Egy egészen egyszerű számmal. Ez az egészen egyszerű szám,
ez általában grafikonból begyűjthető. Nyilvánvalóan ennek a számnak 0 és 1 között kell lennie. 0,
hogyha
nincs átbukás, tehát E egyenlő H-val.
És 1,
ha az átbukás szabad, azaz az E egyenlő 0. Ezek után nyilvánvaló, hogy vízszintes tengelyen minek kell lenni, E és H viszonyának, E per H aránynak. Mert
ha E per H egyenlő 0,
azaz E egyenlő 0, azaz szabad az átbukás. E per H egyenlő 1,
E per H egyenlő 1, akkor a
szigma az, szigma tényező 0 lesz, mert nincs átbukás.
Hogy ezen kívül hogy változik ez a görbe? Ez valójában egy görbe sereg.
Tehát itt többféle görbe van, van ilyen is, van ilyen is.
Nyilvánvalóan ennek az alsó befolyásoltságnak a hatása más egy vékony éles szélű bukó esetében, meg más egy hidraulikus profilú bukó esetében, egy ilyen nagy böhömke esetében.
Az alvíz nehezebben tud visszaszólni a felvíznek, míg egy ilyen vékony filigrán szerkezet esetében könnyebben vissza tud dumálni.
Tehát attól függően, hogy milyen a bukó kialakítása, attól függően más a görbe, de
valami ilyesmi az egésznek a lényege.
Hát én úgy érzem, hogy elég sok mindent bírtam a nyakukba csűrni, sok minden. Ebből vannak olyan dolgok, amik igencsak vissza fognak köszönni gyakorlaton is. Mondjuk a bukóképlet és a bukóképlet, zsilipképlet, ez vele kapcsolatos dolgok. Vannak, amik majd csak vizsgán fognak visszaköszönni. Köszönöm a figyelmüket!